ami most következik, az, tehát néhány eszköz abban, amit Isten adott nekünk, így ajándékban, felajánlotta, fölkínálta nekünk, hogy ezeket használhatjuk, és ezek minőségileg fogják segíteni, hát egyrészt a lelki fejlődésünket, lelki formálódásunkat, másrészt pedig az Istennel való intenzív kapcsolatunkat, ami itt rövid távon is működik, természetesen naponta, meg hosszabb távon is, amikor ezek ott vannak az életünkben és működnek. Tehát az eszközökre alapvetően óriási szükségünk van. Most képzeljétek el, ott van egy kisbaba, mondjuk a babakocsit nem adnánk ennek a kedves családnak. Babakocsi nélkül nehéz gyereket szállítani, meg közlekedni vele. Tehát egy jó eszköz a babakocsi abban, hogy a család normálisabban tudja kezelni a csecsemőjét. Vagy ha írni akarsz valamit tollal, és kifogy a golyós tollatból a tinta, és csak úgy éppen fog, vagy csak karcolja a papírt, az nagyon idegesítő, nem tudom, volt már ilyen élményetek, hogy írni akarsz, de én most pont átéltem a kominek az előadása alatt, hogy szóval most adta meg magát a tollat, ki kell cserélni a betétet, vagy másikat kell vennem. Tehát amikor az eszközeink nem jók, akkor azok fusztálnak, és egy idő után nem is akarjuk használni őket, mert tulajdonképpen csak idegesítenek bennünket. Ha viszont az eszközeink megfelelőek, azok segítenek bennünket, hogy gyorsabb, hogy hatékonyabb, vagy jó munkát végezzünk. Ilyen eszközök azok, amelyek hát az Isten által fölkínált lehetőségek nekünk, és ezek közül hoztam néhányat, amiket szeretnék bemutatni. Az egyik ilyen a bőjtnek a kérdése. Megmondom nektek őszintén, hogy ilyen csecsemő keresztényként, vagy fiatal keresztényként nem voltam egy nagy bőjt haltó, magyarul soha nem bőjtöltem abban az időszakban. Legfeljebb éheztem, mert nagyon éhes voltam már, és még nem volt kaja, akkor megtapasztaltam, milyen az, hogy éhezés, vagy milyen az, hogy uralkodni kell magamon, mert még várni kell arra, hogy nem tudom, fél óra, egy óra múlva lesz kaja. Vagy minden éjjel este, éjjel, reggel, nem tudom, 9-ig, 8-ig, 7-ig, mikor kell fölkelni, attól függ. Tehát ez volt a bőjt időszak. De akkor valahogy az életemnek nem volt egy ilyen szerves rész az, hogy bőjtöljek. És aztán a szellemi érettségben, vagy a lelki formálódásban, hogy hallottam előre, egyre inkább rájöttem arra, hogy enélkül nem tudok tovább lépni bizonyos dolgokban. Tehát Isten azért adta a bőjtöt, mint eszközt, hogy előre segítsen bennünket, hosszú távon is. Ugyanakkor pillanatnyilag is, amikor bőjtöl az ember, akkor az Úrra jobban tud koncentrálni, és az Istennel való kapcsolata sokkal intenzívebb. Nem tudom, hogy nektek a bőjtel kapcsolatban mennyi és milyen típusú tapasztalataitok vannak, de ez egy olyan eszköz, amit Isten adott neked és nekem is minden kereszténynek, hogy a bőjt által a vele való kapcsolat mindenképpen intenzív lehet. A bőjtnek nagyon sok formája van, néhányat szeretnék megemlíteni. A leggyakrabban azt szoktuk emlegetni, hogy az jut mindenkinek eszébe, hogy akkor nincs baja, nem leszünk, és ez a bőjt. Természetesen ez a bőjt, igen, tehát hogyha azt mondod, hogy x ideig, és az most ennek az időtartama tulajdonképpen mindegy, tehát nincs ez leszabályozva a Bibliában, hogy a csecsemő keresztények nem tudom, fél napot bőjtölnek, az érettebb keresztények már egy napot, az atyák meg már nem tudom, három napot is bőjtölnek, vagy 40 napot bőjtölnek. Tehát nem erről szól a dolog, nem annyira teljesítmény központú a dolog, hanem inkább kapcsolat központú. Az Istennel való kapcsolatunknak a kifejezése az, hogy odaszállom magam az Istennek, ilyen módon is, hogy mondjuk megvonom magamtól az ételt, és nem időt töltök az étkezéssel, meg nem a ételnek az ízével foglalkozom, meg ezt élvezem, hanem az Úrral való közösséget élvezem. Azt mondja a Biblia, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével, az Istennek minden kijelentésével. Tehát a bőjtnek az egyik formája az, hogy természetesen nem eszek, vagy a teljes bőjtöt szokták mondani, nem eszek, nem iszok, tehát semmiféle olyan táplálékot nem veszek magamhoz, amire a testemnek szüksége van, ezt bizonyos ideig tudod megcsinálni. Túl sokáig nem, akkor haza mész hamar az Úrhoz, és alapvetően nem lesz szánta neked Isten, hanem valamennyi időt kiragadsz abból, amit Isten összességében neked adott, abból a néhány évtizedből, néha kiveszel egy kis időt, és odaszállod magad arra, hogy bőjtölsz és az Úrral foglalkozol. A bőjtnek tehát sok formája van, egyrészt olyan is, hogy csak nem eszek, vagy nem eszek és nem iszok. Ezt egy fél napig teszem, egy napig teszem, két napig teszem, nem tudom, akármennyi ideig teszem. Ebben legyetek szabadok. Én azt mondom, hogy ha valaki soha nem bőjtölt még, akkor ne kezdjed öt napos bőjtel, meg három naposan, úgyse fogod bírni. Ebben kell egyfajta szintén fejlődést átélni, hogy kondícióban lenni, mintha azt mondanám nektek, hogy nem tudom, ma délután lefutjuk a maraton. és akkor hát aki már úgy folyamatosan ebben edzette magát, vagy esetleg már néhányszor lefutotta, az azt mondta, hogy de jó, a többiek meg azt mondta, szórakozom, hogy ez így nem fog menni. Tehát ugyanez van a bőjtár kapcsolatban is, hogy ebben edzeni kell magunkat, mert a testet, ha nem szokott hozzá, akkor egyszer nem fog működni. Tehát a tested neked nagyon fog parancsolni, és nagyon fogja mondani, hogy mit csináljál, meg hányszor nézd meg a hűtőt, hogy mi van benne, vagy mire gondoljál. És ahhoz, hogy tudod uralni a testedet, ahhoz egyfajta fejlődésre van szükség, vagy egyfajta kondícióra van szükség ilyen értelemben is. Tehát az étkezésnek a megvonása lehet egy bőjtnek az egyik formája, vagy a teljes bőjtnek az italal együtt. Ha hosszú ideig szeretnél bőjtölni, akkor én azt tanácsolom mindenképpen, hogy az étkezés az oké, és a folyadék az, azt nem mondd meg magadtól, az nagyon limitálja, hogy meddig tudsz elmenni. A másik ilyen terület, amiről Pál apostol beszél, a házaspároknak ajánlja a szexuális bőjtöt, azt mondja 1 Korintus 4:5-ben az ige, a feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyanígy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosztátok meg egymást magatoktól, megfelel egy közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ez egy másik formája a bőjtnek, amikor a szexuális területről van szó, de ugyanúgy a testeden uralkodsz. A harmadik formája a bőjtnek pedig tulajdonképpen mindenféle olyan élvezeti dolog, ez bármi lehet, amit az egyébként szívesen csinál az ember, nem a bűn kategóriába tartozik, tehát nem a kocsmába ülés, azt mondja, hogy most már holnap nem megyek a kocsmába, és akkor bőjtölöm, tehát nem erről szól a dolog, hanem lehet ez bármilyen szabadidős tevékenység, Facebooktól való tartózkodás, tévénézéstől való tartózkodás, mit tudom, egy pecsörtől való tartózkodás, közelítsünk a témához, gondolati bőjtök. Ez bármi olyan dolog, amit egyébként szívesen megcsinálsz, hogy az életednek a része valamilyen időközönként foglalkozol vele, de azt mondod, hogy most ezt félreteszem, nem fogok ezzel foglalkozni, nem fog sportolni, nem fog patchworkkel foglalkozni, nem fog 2 Facebookkal foglalkozni, hanem ebben az időben az Úrral akarok tölteni időt. Ez is egyfajta bőjt kategória. Nagyon sokan ide hozzák az ilyen élvezeti cikkek, tehát hogy nem ezek egy hétig sütemény, nem tudom. Mondjuk ez a süteményevés az olyan, hogy egy sütinek az elfogyasztás az mennyi 5 perc. Tehát a naponta ennyit megmondsz magadtól, ez mondjuk a bőjtnek van egyik legkomolyabb vagy legmélyebb formája, de ezt is lehet. De a bőjt az mindenképpen alapvetően arra szolgál, hogy magamat megtartóztatom az élet bármilyen területén, gondolati szinten, fizikális szinten, szükségleteknek a szintjén, és ezt az időt felajánlom Istennek, hogy Isten foglalkozzon vele, hogy Istennel tudjak beszélgetni, ő mondjon valamit. Aki már bőjtölt, az tudja, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát a bőjtel kapcsolatban vannak támadások, gondoljatok Jézus, ha kimegy a pusztába és 40 napig bőjtölt, az ördög hamar megkeresi őt, és elkezdünk ugyan interaktívá válni a bőjt, hogy beszélgessünk egy kicsit. Amikor te bőjtölsz, ugyanez történik. Tehát vagy gondolati szinten jönnek az ötletek, hogy mit kell csinálni. Jön a bűntudat, amit nem a Szentlélek generál benned, hanem az ördög, hogy ennyi időt fölöslegesen eltölteni, és közben foglalkozhatnál a gyerekeddel, foglalkozhatnál a munkáddal, nem tudom, dolgozni kellene, és most csak így a semmitevéssel itt vagy. Ez egyébként nem igaz, de ez nagyon sokszor egy ilyen kísértés dolog, hogy ne az Úrral foglalkozzál, minden mással foglal le az idődet, energiádat, vagy a gondolataidat közbe. Tehát amikor bőjtölünk, egyrészt van egy ilyen ördögi kísértés, vagy támadás, amit kezelni kell. Tehát ezt tudni kell, hogy ez nem az Istentől van, hanem ezen túl kell lépni. Vagy akár az, hogy jó, hát eleget bőjtöltem már, mivel 2 órában most meddig kérem valamit, tehát hogy ezt is kezelni kell, hogy akkor túljutni bizonyos hullámokon. Talán ez olyan, mint egy ilyen hosszú távfutás, hogy megvannak benne azok a fázisok, hogy valameddig az ember tud gyorsan menni, és úgy gondolja, hogy hát 3 napig is tudnék futni, ha jól megy ez. 10 perc múlva már nem annyira érzed erősnek magad, nem tudom, x idő után egészen elfáradsz, bizonyos hullámokon átmész, vagy ilyen pontokon átmész, akkor utána úgy érzed, hogy na megint tudsz menni tovább. Ezeket meg kell harcolni. De a bőjt alapvetően tehát arról szolgál, azt akarja Isten nekünk adni ezzel, hogy őre koncentráljunk teljesen, és a testemet tudjam kezelni, vagy tudjam megtagadni. Ez azért is fontos nekünk nyugati keresztényeknek ezt átélni, megtapasztalni, mert körülöttünk egy testkultusz van. Tehát gondoljatok arra, hogy az emberek a testükre sokkal több pénzt és energiát fordítanak, mint a lelkükre vagy szellemükre, igaz? Sokkal többet. Tehát az, hogy hogy néznek ki kívülről, az a körülöttünk lévő világnak egy sokkal fontosabb üzenete, mint az, hogy hogy néznek ki belülről. Az senkit nem érdekel igazán, hogy belülről milyen van. Isten pedig alapvetően azt nézi, ami a szívedben van, és nem feltétlenül azt, hogy most a sminket teljesen tökéletes, vagy csak 99%-os, meg szépen megfésültöttél, vagy nem. Nem akarom leértékelni a külsőt, mert ilyen normálisan akarom kirézni, meg intelligens emberek akarunk lenni, akkor fésünk egy mosakodik, stb. Tehát ez oké, de a szellemünkkel, a lelkünkkel való foglalkozás az nagyon fontos, és ebben egy eszköz a bőjt. Olyan dolgokat tanít tehát a bőjt, hogy egyrészt tudjuk megtanulni, uralkodni a testünkön, és a nyugati keresztényeknek szerintem óriási szüksége van erre. Minél inkább keletebbre mész, vagy nyomorúságos helyekre mész, ott az emberek jobban tudnak uralkodni a testükön, mert muszáj nekik. Mert nincs mit tenni, nincs mit inni, nincs elég pénzük, nincs elég lehetőségük, tehát sokkal nagyobbak a korlátok, vagy sokkal szűkebbek a lehetőségek, és ezzel együtt élnek, és ez meg normális. Nekünk ez már annyira nem normális, mert itt a korlátlan lehetőségek világát képzeljük magunk köré, és ilyen értelemben nem szeretjük azt, hogy valami nincs, valamire várni kell, valami nem azonnal működik, tehát ilyen instant dolog, hogy kitalálom is azonnal. És a nyugati kereszténység, figyeljétek meg egyébként, alapvetően ebben az irányba sodródik, hogy kitalálok valamit, és vagy Uram Isten azonnal. Imádkozok együtt, hogy jön az Úr, meg üzeim, hogy Isten erejön, és minden működik azonnal. Valamikor igen, amikor az Isten ereje megnyilvánul, és vannak csodák, vannak kivételek, de alapvetően az Istennek a terve, vagy az Istennek a munkája az a folyamat, amiről Tomi beszélt, hogy vannak fázisok. És ebben élünk. És ha ebben Isten ad valami különleges élményeket, vagy egy-egy lépésben gyorsabban tudok haladni, az oké, teljesen rendben van. De az nem igaz, hogy én imádkozok háromszor, és akkor három korszakot átugrok. Tehát ilyenek nincsenek, még akkor sem, ha sokat bőjtölsz. Tehát meg kell tanulni azt, hogy uralkodunk a testünkön, uralkodunk magunkon, és alapvetően kiszolgáltatjuk magunkat Istennek. A másik terület a bőjtel kapcsolatban, nagyon sok helyen beszél a Biblia a kísértésekkel való küzdelemmel szemben. A kísértések alapvetően vagy a gondolati szinten jönnek, tehát valaki mond neked valamit, és te elkezdesz rajta gondolkodni. Általában ilyen a kísértés az ördögtől jön, de ez lehet, hogy más embereken keresztül, vagy körülményeken keresztül. Tehát a gondolatoknak a kezelése, mint kísértő, vagy pedig testi kívánságoknak, vágyaknak a területe, tehát akkor szeretnénk valamit megcsinálni, elérni, átélni, és hát annak még nincs itt az ideje, és ezt kezelni kell. Vagy pedig soha nem fogom elérni, mert az nem az Istennek az akarata, hanem csak az ördög kínálgatja föl nekem, mint ahogy Jézusnak fölkínálta, hogy na, mit gondolsz, ha leugrasz meg, ha ez történik meg, akkor kenyér, hogy a kövekből legyen kenyér. Tehát, hogy jó ötletek voltak, csak az nem az Isten akaratával volt megegyező. Amikor jönnek ezek a kísértések a bőjüknél, akkor ezeket kezelni kell. Sőt, ha nem a bőjtbe jönnek, hanem eleve úgy érzed, hogy egy ilyen kísértési időszakon mész keresztül, tehát túl sok a támadás, túl sok a bombázása az ördögnek, a körülményeknek, és úgy sodrolsz már jobbra balra, és minden bajod van, és azt sem tudod már pontosan, hogy ki vagy, meg mi is van, akkor itt az ideje bőjtölni. Megállni egy kicsit, és akkor az Úrra figyelni. Ez nagyon sokszor, ez a elcsendesedés, ez a bőjt, ez a magamtól megvonok bizonyos dolgokat, és az Úrra figyelek, ez segít abban, hogy a kísértéseket is jobban tudja kezelni az ember. És a harmadik dolog, Pál apostol azt mondja 2 Korintus 12.9-től, hogy néha fontos az a felismerés, hogy megtapasztaljuk, hogy én milyen gyenge vagyok, és amikor én nagyon gyenge vagyok, az Istennek az ereje milyen erős. Amikor én nagyon erős vagyok, akkor az Isten erejét annyira nem igénylem, mert tudom én, hogy mit kell csinálni, meg tudom én, hogy hogy kell elérni a célokat. Tehát nagyon sokszor rendben van meg ebben is benne van Isten, de értitek, hogy néha meg kell állni, vagy sokszor Isten állít meg bennünket, hogy átéljük azt, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, nincs erőm, nem tudok tovább lépni, fogalmas nincs, hogy mit kell kezdeni ezzel a helyzettel. Sőt, úgy tűnik, hogy mint a szakadék szélre állnál, és akkor ma úgy szédülnél bele, tehát hogy nem tudod, hogy merre kell tovább menni, és olyan az Istennek az ereje, és akkor elkezd téged vezetni, és akkor a szakadékon keresztül visz téged, vagy hogy erőt ad neked. Tehát amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, ezt mondja Pál, mint alapszabály. Ez nagyon sokszor igaz, nem azt mondja, hogy mindig gyengének kell lenni, de olyan értelemben igen, hogy kiszolgáltatni magunknak az Istennek. És ebben a bőjt egy nagyon-nagyon fontos eszköz. És egy következő terület a bőjtel kapcsolatban, amikor különösen fontos döntések várnak az emberre. jobbra vagy balra kell menni, igen kell mondani, vagy nemet kell mondani valamire. Ezekben a helyzetekben megállni egy kicsit, és mit akar az Isten most velem? És egy bőjt időszak segít abban, hogy letisztítja a gondolatokat, sokkal inkább az Istentől jövő gondolatok megtöltik az ember szívét, elméjét, Isten ad egy vezetést, és ezt kell tenni. A Bibliában is vannak ilyen történetek, amikor egy krízis helyzet van, nehéz helyzet van, dönteni kell, vagy egy óriási probléma van, amiben valahogy megoldást kell keresni, és akkor az ember megáll, bőjtől imádkozik, és az Isten vezetése alapján tud továbblépni, és azt hozza a győzelmet. Például Eszter könyve tulajdonképpen erről szól, és ennek az egyik csúcspontja az, hogy amikor már ott van a zsidó kiirtásának a veszélye, hogy meghozzák a törvényt, tulajdonképpen minden kész arra, hogy az összes zsidót kiirtsák, akkor Eszter azt mondja Márdokeusnak, hogy menjél el és mondd a zsidóknak, hogy most vagy meghalunk, vagy megmaradunk, hirdessetek bőjtöt, mindenki bőjtöjön és imádkozni, és nézzük meg, hogy Isten mit tesz. És mi történik? Isten megszabadítja őket. Ninivében egy nagyon-nagyon fogány, nagyon-nagyon elfajzott város, ahol gyakorlatilag minden bűnből nagyon sok volt, és minden szentségből nagyon kevés volt. Egy ilyen helyen, amikor meghallják az Istennek az üzenetét, akkor mit csinálnak? Bőjtölnek és imádkoznak. Ez a bűnbánatnak a jel, a megalázkodásnak a jel, hogy kifejezem, hogy az Istenre van szükségem, és nem én majd megoldom a dolgokat, hanem hogy itt vagyunk, és Isten mit akar velünk. Az Isten kegyelmezzen meg rajtunk. Ezek mind-mind a bőjtnek a részei. Tehát amikor bőtről beszélünk, az egy eszköz, hogy segítsen neked, nem azért, hogy szenvedj, még akkor is, hogyha van benne szenvedés. Ha már bőtöltél, tudod, hogy lehet, hogy fájni fog a fejed, mert mondjuk a testednek szüksége van a különböző folyadékra, vagy mindenféle tápanyagokra, és ezt nem veszed magadhoz, akkor tested az jelezni fog, hogy már pedig én kérem, hogy szükségem lenne rá, de azt mondjuk, most így kezeljük a testemet, hogy csönd legyen, és akkor most maradunk még ebben az állapotban egy kicsit. Tehát ezeket kezelni kell. Lehet, hogy van egy kis fejfájás, lehet, hogy van egy kis szédülés, vagy nem tudom, hogy egy fáradtságérzés, vagy ilyesmi. Ez benne van, de benne van a bőjtben. Tehát ez nem a gyengeségnek a jele, hanem a testednek a működése. De ezeket túl kell menni, és ezen túl ott van, hogy az Isten meg tud áldani téged a bőjtel, vagy a bőjtön keresztül. Nem tudom, hogy mennyire használtátok ezt az eszközt. Én azt mondom, hogy kezdjétek el használni. Ha még soha nem bőjtött senki, akkor ajánlok egy fél napot. Ha valaki új keresztény, akkor főleg ilyen kisebb időszakokban. Ha valaki már érettebb, akkor lehet mélyebbre menni. De ez legyen a hívő életednek a része. Nagyon sokszor elhatároztam, hogy rendszeresen bőjtölök, van értelemben, hogy bizonyos időközönként. Nagyon sokszor nem tudom tartani, az élet fölírja ezeket. Tehát egyszer nem tudom megcsinálni. Az elején nagyon frusztrált voltam ebben, hogy nem tudok bőjtölni, mert pont az arra napra egy ilyen iszonyatos zűrzavaros nap, tehát ezer dologra kell reagálni, ide rohanni, oda rohanni, és szóval nem az van, hogy megkít csönd, és kivonulsz a pusztába, és nem tudom, csak az Úr megtehet. Tehát ha dolgozol, ha édesanyja vagy, édesapa vagy, nem tudom, munkahelyed van, akkor ez nem olyan egyszerű mindig ezt megvalósítani, hogy idillikus állapot, és akkor milyen jó bőjtölni az Úrral lenni. Hát ugye, mégis azt tapasztaltam, hogy ha oda számom magam Istennek, és azt mondom, hogy mégis az a fél nap, hogy az időszak, hogy az egy nap, hogy bőjt legyen, még a sok rohangálással, meg mindennel együtt is egy áldott nap lesz. Persze nem ez az ideális az, amikor az ember egy kicsit félre is tud vonulni, és jobban tud az Istenre koncentrálni, de mégis ez sokat tud segíteni. Amikor nagyon intenzív időszakom van, és kevés lehetőség van az elvonulásra, akkor nagyon sok csak egy ilyen fél nap, hogy bőjtöt csinálok, hogy reggel fölkelek, nem reggelizek, és legalább a fél napot ott állom Istennek. Ez is segít valamit, tehát nekem ez sokat jelent. Persze, hogyha az idő meg lehetőség engedi, akkor minél több annál jobb. De mondanom, mert nem mennyiség a lényeg, hanem inkább a minőség a lényeg ebben. És a bőjtel kapcsolatban egy fontos dolog, hogy alapvetően nem azért kell bőjtölni, hogy te valamit elmondjál az Istennek. Persze kíváncsi Isten, mi van veled, hogy mondd el, hogy legyél őszinte. A bőjtnek az a lényege, hogy amit Isten mond, azt értsd meg. Ugye, hogy nagyon nagy a különbség. De amit Isten mond, azt értsük meg. Érdekli Isten, hogy mi van veled, hogy mondd el neki. De nem ez a nagy üzenet, hanem fordítva, amit Isten mond. Szóval a bőjt. A másik ilyen eszköz, amit szeretnék megemlíteni, ez pedig a magánynak, az elvonulásnak, a csendnek az időszaka. Ez szintén a nyugati keresztényeknek inkább egy nagyobb üzenet, és a keleti keresztények sokkal inkább átérik ezt, vagy meg tudják tapasztalni, aztán sokkal csöndesebb az élet körülöttük. Az elmúlt szerdán, igaz szerd? Zsófi, hol vagy? Szerdán volt a koncert, igaz? Ott vagy. egy elég intenzív napon volt, és a Hádi csoportunk elment a Zsófi növendékeinek a koncertjére, hogy meghallgassuk a jövendő zongora művészeit, sztárjait. És el is késtem, és elég soká értem oda. És leültem a terembe, és hallgattam, hogy a fiútányok a zongoráznak. Hát nekem körülbelül a zongora koncert végére jutottam odáig, hogy úgy csöndben voltam. Ez mennyi volt? Másfél óra volt körülbelül? Én nem tudom nektek mennyi idő kell ahhoz, hogy elcsendesedjetek. Tehát amikor nagyon sok impulzus ér, rengeteg dologra koncentrálni kell, stressz van, figyelni kell, dönteni kell. Szóval minden történik körülötted, és nem csak úgy vagy, hanem intenzíven benne kell lenni mindenbe. És egyszer azt mondta, hogy most pihenni akarok, most az Úrra akarok figyelni. De ez nem olyan, hogy átkapcsolsz valamit itt hátul, vagy nem tudom, hol van benned a kapcsoló. És akkor úgy kikapcsolod, és akkor minden rendben van, most így minden gondolattól, mindenféle kérdéstől, meg mindenféle nyomástól szabad vagy. Hanem egyszerűen ezek bombázzák az agyadat, ott vannak, foglalkoztatnak. És pont ott éltem át, most így legutoljára ültem, és hallgattam a zenét, és a zene az jó volt, de hogy közben ezzel dolog volt a fejemben, ezzel mit kell csinálni, erre mit kell válaszolni, ezt hogy fogom megoldani, ezt mikor fogom elintézni. Tehát, hogy a gondolatok azok támadják az embert, és akkor eljut odáig, hogy mégis csönd van, ahhoz idő kell. Most a Biblia beszél arról, hogy alapvetően szükségünk van a csendre. Mert amikor ilyen 1000 decibellel szól körülötted minden, akkor Isten, amikor megszólít téged, akkor valószínűleg nem fogod meghallani, meg én sem. Amikor elcsendesedik az ember, kizárom az 1000 decibeles mindenféle zajokat, meg hangokat, meg mindenféle üzeneteket, akkor van esélye arra, hogy Isten szól, és azt mondja, ja, igen, Uram, tudom. Hogy meghallom az Istennek a hangját, és ezért szükséges az elvonulás. Azt mondja Márk evangéliumában a Biblia, hogy Jézus egy ilyen nagy szolgálati időszak után, korán hajnalban fölkelt, szürkületkor kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Tehát Jézus elvonult, és azt mondta, hogy nem érdekel senki, semmi csöndben akarok lenni. Hajnalban szürkületkor, amikor még az emberek nem ordítoznak, meg a lába nincs körülötte, egyedül volt, és csak úgy ott van. Erre neked is, meg nekem is óriási szükségem van, hogy csak úgy csöndbe lenni. Amikor a gondolataid már letisztulnak, és úgy vágysz arra, hogy Isten mondjon valamit, vagy te akarsz mondani Istennek valamit, és nem csak úgy összevisz, Uram, most annyi minden van benne, most tudom, itt mondjak neked, hanem úgy, hogy letisztul minden. Tehát Jézus elment erre a lakatlan helyre, és ott imádkozott, és azt olvassuk a Bibliában, hogy Simon és a vele lévők azután oda siettek, és amikor meglátták, így szóltak hozzá, hát Jézus mindenki téged keres, gyere gyorsan vissza, amit várnak át. Most ebben a helyzetben, hogy te is, meg én is, hogy ott vagy benne az élet hétköznapi sűrűjében, a család élet, munkahelyi, társadalom, minden, várnak rád, tehát még be se fejezted ezt, de már ott van a következő, meg a következő, meg a következő. És a kettő között néha érdemes ott hagyni mindent és mindenkit, és elmenni egy hát ez a lakatlan helyre, vagy csöndes helyre is imádkozni, vagy Istennel foglalkozni. Amikor ezt én nem tudom csinálni, vagy nem tudom jól csinálni, akkor úgy érzem, hogy kezelhetetlenné válik az élet számomra, vagy a dolgaim számomra. Nem tudom rendszerezni a dolgaimat. Vagy ismeritek ezt az érzést, amikor túl sok mindennel kell foglalkozni, és úgy, hát persze az ember zsigerből reagál mindenre, meg vannak tapasztalatok, és nem is biztos, hogy mindent elrontunk ilyenkor, de nem tudatosan csinálod, és nem meggyőződésből mondod az igent, vagy a nemet, vagy azt, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem egyszerűen sodródsz az árral. Szintén ennek a mi nyugati világunknak a problémája az, hogy nincs időnk feldolgozni semmit. Sem a sikereket, sem a kérdéseket, sem a kudarcokat, semmire nincs időnk. És amikor így ilyen feldolgozatlan, ott van benned egy csomó dolog, ezek lehetnek apróságok, hogy a gyereked mondott valamit, és az milyen jó volt, vagy pont kérdezett valamit, és meg se hallottam a kérdését, mert gondolom, ezer más fontos dolog volt bennem. Hát, hogy nincs időm földolgozni ezeket, akkor úgy kiszolgáltatottá válik az ember, frusztráltá válik az ember, sodródik az ember, és hát ilyen embereket könnyen manipulálják, tehát és tényleg reklámokat, sok mindent. Tehát van, aki ezt nagyon kihasználja, és nagyon nagy hülyét csinál az ember egész társadalomból, mert tudják, hogy az emberek ilyenek, hogy nincs idő feldolgozni semmit, mindent meg lehet etetni vele. Most egy kereszténynek nagyon fontos ez az elcsendesedés, elvonulás, egyrészt, hogy az ördög se etessen meg velünk mindent, hát a marketinggel sem, meg semmivel, hanem hogy Isten, amit akar mondani, azt az ember meghallja, meg értékelni tudjam a dolgaimat, ezt elrontottam, egy bűnbánatot kell tartani, ez jó volt ennek, örülni kell, ez siker volt, ez dicsőség úrnak ezért, meg örülök ennek, vagy kik a barátaim, vagy kik nem, vagy, tehát hogy ezeket újra értékelni. Szóval az elvonulás, a csend, az nagyon-nagyon sokat segít. Az elmúlt héten találkoztam az egyik lelkipásztortársammal, és beszélt arról, hogy mostanában volt egy kis ideje, és így elvonult, azt mondom, 10 napra. Kicsit tanult is, meg hát alapvetően pihent. És azt mondja, hogy képzeld, legalább 30 prédikáció anyagot hoztam össze. Ismerem ezt az érzést, hogy amikor az ember rohan kapkod, és vasárnap prédikálni kell, akkor sokszor egy hét is kevés, hogy valamit Isten mondja, hogy meg is értsem. Máskor, ha az ember csöndben van, és nyugalomban van, és az Úrra koncentrál, akkor lehet, hogy 10 perc alatt van egy jó üzenet, vagy egy hét alatt 30. Tehát, hogy amikor csöndben vagy, sokkal nyitottabb vagy arra, hogy az Isten megáldjon téged. Hogy olyan dolgokat mondjon, ami akár a hétköznapi életednek, a lelkednek, a dolgaidnak szükséges, vagy olyan kijelentéseket adjon. Tehát az elvonulás, az a csend, ez nagyon-nagyon fontos. Neked vannak ilyen helyeid, ahol el szoktál vonulni? Tehát Jézus nagyon sokszor a reggelt választja, vagy ezt a szürkületet, vagy néha éjszaka is elmegy. És vannak ilyen szent helyek a Bibliában, most az a szenteket, a szóval...
WC.
Hova tudsz elmenekülni, ahol nem jönnek utánad, és nem bombáznak újabb és újabb kérdésekkel, meg feladatokkal. A Biblia szereplőinek az életében van néhány ilyen fontos hely, ahol megfordulnak. Például Jézus nagyon sokszor elment a Getsemáné kertbe, vagy sokszor elment Betániába. Ezek jó helyek voltak, ott egy kicsit regenerálódni tudott, vagy sokszor kiment így a hegyoldalba imádkozni. Neked vannak ilyen helyek? Lehet, hogy a lakásodban van egy kis zuga, ahol le lehet ülni, és ott lehet olvasgatni, egy kicsit imádkozni, az Úrral foglalkozni, vagy egyáltalán csak regenerálódni. Vagy az udvarnak a végében, ha van valahol terasz sarkában, nem tudom. Vagy valahova elmenni, ami mondjuk megközelíthető, vagy elérhető a számodra. Nagyjából tudjátok, hogy mi hol lakunk, nekem nagyon közel van Budaörsön a Kálvária dombja, nagyon sokszor kisétálok, tehát ez kb. 10 perc még odáig elérek, mert még annyit nem kell, de fölmegyek, tehát valamilyen szinten rálátok a városra is, tehát sokszor 10-15 perc, így körbejárom ott a keresztet meg a két szemszobrot, és nem mondom, hogy miattuk megyek. Szóval ez nem egy törmelet, hanem... Mária lábúját mindig. Szóval ez segít azért, hogyha az embernek vannak ilyen helyei. Vagy ha kicsit több időn van, akkor autóval kiugrok oda a Törökbálinti tóhoz. Kialakulóban van egy szellemváros, ott elkezdték azt a tóparkot építeni, és aztán bedöglött a cég, most már tudjuk. Néha látok ott embereket, de maga az a sétány az gyönyörű. És amíg a Törökbálinti tónál végsétál valaki oda-vissza, az legalább 3-4 kilométer, nem tudom mennyi. Addig úgy lehet csöndesedni, lehet, hogy hallgatok valamit, vagy csak viszem a Bibliámat, leülök ott az egyik padra, olvasgatok egy kicsit. Mondjuk ennek nyilván több idő kell, de nagyon sokszor azt kérem át, hogy az, amikor ilyen picik is vagy hosszabb elcsöndesedés van, az Isten sokkal több időt, vagy sokkal több dolgot mond nekem, mint amikor így nagy tempóban az az ember, és jaj, Uram, most segíts, és nem is tudom, hogy Isten hogy akar segíteni, mert nincs időm rá. Szóval az elcsendesedés, ez nagyon-nagyon fontos eszköz abban, hogy az Istennel való kapcsolatodban megerősödj, és azt is értékelt, hogy hol tartasz abban a fejlődési szakaszban, amiről Tomi beszélt. Egy következő fontos szellemi emberek, vagy a tekintélyeknek a kérdése, a Tomi előadásában ezek az atyák inkább, de nem feltétlenül csak az atyákra van szükség, hanem olyan emberekre, akik előtted járnak. Tehát ha te tegnap tértél meg, és aki már 3 nappal hamarabb megtért, az több tapasztalattal rendelkezik. Tehát aki előtted van, mint lelki ember, aki előtted van tekintélyként, mint édesanya, aki előtted van tekintélyként, mint édesapa, vagy egy szolgáló ember, vagy bármilyen területen, aki megharcolt valamit, és látod, hogy Isten megáldotta őt, tehát ilyen fontos szellemi emberek, akiknek a véleménye, illetve a tanácsai, vagy a megtapasztalásai nagyon sokat segítenek neked. Ha ilyen emberekkel találkozol, vagy ilyen emberekkel időt töltesz, ezek nagyon sokat segítenek az embernek. Ha felkészülsz egy újabb korszakra, ha egy új terület vár rád, és akkor beszélgetni emberekkel, neked mi volt a tapasztalatod, akik előtted vannak, nagyon sokat segítenek. Például nekem, most az egyházunk belül van egy új munkám, És volt két ember, volt több is, de két ember nagyon jó tanácsot adott, akiket megkerestem, és azt mondtam nekik, ők ilyen szellemi atyák, tehát jóval idősebbek, mint én, sokkal többet tudnak minden területről, és azt mondtam nekik, hogy mi az az egy mondat, amit tanácsolnál nekem. És akkor például a Kovács Géza bácsi azt mondja nekem, hogy hát figyelj, most nem tudok erre mit, adj nekem egy percet, hogy átgondoljam. Pont együtt ebédeltünk ott, kanalazzuk a levest, és odafordul hozzám, hogyha megvan, hogy mit mondanék neked. Na, mit mondod Géza bácsi? És akkor azt mondja, hogy emlékszel, William Carey, ő egy misszionárius volt, Kínába ment, vagy missziónak az egyik ősatja volt, és akkor azt mondja, hogy William Carey azt mondta, vagy pünkös lesz, vagy meghalunk, ezt éld meg. Ebben benne van minden, nem? Tehát ez az, amiről Tomi beszélt, hogy mond egy mondatot valaki, és akkor azt mondod, hú. Tehát nem előadást tartanak neked.
Még egyszer?
Hogy vagy pünkös lesz, vagy meghalunk. Tehát ez volt az egyik jelmondata, hogy elment az új területre, és hogy Isten van egy nagy áttörést, és megkerések lesznek az Isten egyen kiárok, hogy nincs értelme az egésznek. És hogy erre van szükség mindig. Most tehát az ilyen szellemi emberek sokat tudnak segíteni, és érdemes, amikor egyénileg így elvonulsz egy kicsit az Úrral vagy, átgondolni, hogy kik azok az emberek, akik neked lehetnek ilyen szellemi elődeid, atyáid a hitben, az anyaságban, a szolgálatban, az apai feladatban, vagy pont a szakmai karrieredben, vagy bármiben is, amiben olyan dolgot tudnak mondani, amit téged előre segít, és pusztít, és hú, de jó, hogy ezt mondta nekem. Én nagyon sokszor időt és energiát, meg pénzt fektettem abba, hogy valakikkel találkozzak. Tehát volt, amikor olyan fontos emberek, akik majdnem, hogy elérhetetlenek, mert mindig van valahonnan valahová, akkor azt mondom, hogy meghívom egy kávéra, meghívom egy ebédre, én fizetek mindent, csak azért, hogy akkor azt 10 percet vagy fél órát akkor velem töltse, és akkor föltettem neked kérdéseket. És egy idő után te leszel ilyen ember, akik majd rohannak utánad, és azt mondják, hogy inkább meghívnak egy kávéra, csak mondd már el, hogy mi az az egy mondat. Mi az, amit te már átértél, és nekem szükségem van, hogy ne tévedjek el az úton. Tehát ez a fontos szellemi embereknek, a tekintélyeknek a kérdése, ez is az Isten ajándéka, hogy te jobb legyél, hogy te eredményesebb legyél. Hogy az idősebbek tanítsák a fiatalabbakat, hogy az életednek segítsék azokat, akik még nem tartanak az életúton olyan szinten. A következő ilyen fontos eszköz, amit Isten ajándékba ad nekünk, ez a kairosz idő. A görögben két kifejezés van azzal kapcsolatban, hogy beszéltek az időnek a múlásáról. Volt a kronosz típusú időszámítás, ez a folyamatosan telik, múlik az idő, tehát ránézel az órára, és akkor megy a másodperc mutató. Ez a kronosz idő, vagy mindig egy órával több, meg mindig egy nappal több. A másik pedig a kairosz idő, és a görögök azt mondták, hogy ez nem ez a folyamatosan múló idő, hanem azok az idők, amik ilyen különleges pillanatok az életben, amit Isten ajándékba ad neked. Ami csak akkor ott és azon abban a pillanatban vagy átélsz és jól reagálod, de vagy soha nem jön vissza. Vannak ilyen kairosz pillanatok. Az ilyen kairosz pillanatok között a legnagyobb a megkérésed. Tehát az nem te döntöd el, meg te intézed, most nem érek el, uram, megkérni, de holnap jövő 10 órától 11-ig ráérek, és majd akkor megkérek, tehát ez nem így működik. Hanem Isten hozza el az idejét, és akkor mindegy, hogy mennyire elfoglalt, vagy sírni fogsz, vagy bimbálsz, vagy gyakorolsz. Tehát ezek a kairosz idők, amikor Isten elhoz egy pillanatot, történik veled valami, vagy ott vagy a lehetőségé, hogy átélj ennek a szent dolognak az örömét, áldásait, és hogy ezt fölismerd, és hogy jól kezeld be ezt a bizonyos kairosz időt, ami az Isten ajándéka a számodra. Szeretnék két példát említeni, először egy rossz példát, egy olyan emberről, aki elrontotta ezt. Például Saul király ilyen király volt, a királysága elején, amikor az ellenség, a filiszteusok megtámadták az országot, hát akkor úgy döntött ő, hogy egyrészt nyilván hadakozni kell, de hát előtte megkérjük, hogy az Úr mit mond nekünk, és hát előkészítették, hogy áldozatot mutattak be Istennek, és hát megkérdezik az Urat. És hát várták Sámuel prófétát, hogy megérkezzen, bemutassa az áldozatot, és Isten mond valamit, és utána reagálunk majd. De hát kedves Saul, ebben a szent pillanatban, amikor hát ott volt, hogy várakozunk az Úrra, és majd jön Sámuel, megijedt, és azt látta, hogy az emberek már a nyüzsögnek menni akarnak haza, vagy van, akik elégedetlenkedett, hogy csináljunk már valamit, ha nem csak inkább menjünk haza. Tehát tudjátok, az emberek olyanok, hogy két ember háromféle véleményt szokott mondani, és a vezetőnek ezt mindig kezelni kell, most menjünk, ne menjünk, várjunk, induljunk, háborúzzunk, vagy békét kössünk, vagy megadjuk magunkat. Ennek a feszültségében ott van Saul, nem tudja ezt az egészet kezelni, Sámuel nem érkezik meg, és akkor nem volt mobiltelefon, gyerünk Sámuelból, vagy kanyarba, vagy már, vagy 5 perc múlva érkezett, tehát nem volt ilyen infó, hanem nem tudták, hogy most 5 perc múlva lesz itt, vagy 3 nap múlva fog megérkezni. És ebben a helyzetben Saul király megengedt magának olyan dolgot, amit egyébként nem szabad lett volna megengednie magának, hogy ő mutatja be az áldozatot, mert senki nem hatalmazta föl arra, mert ő nem volt proféta, vagy király volt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy elkezdi az áldozatnak a bemutatását, hogy ezzel is a népet hát felsorakoztassa, hogy igenis aztán történik valami, és érdemes ide figyelni. És aztán pár perccel később, vagy kis idővel később megérkezik Sámuel, és nagyon figyeltek, ez történik, hogy akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el, nem teljesítetted az Istennek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Vagyis ezt az egész helyzetet Isten azért produkálta, hogy egy ilyen lehetetlen helyzet legyen, hogyha Saul ezt jól kezeli, akkor ennek az eredménye az lett, hogy mindenki azt mondta volna, hogy Saul az igazi király. Mivel elhűlte ezt, nem vette észre, hogy ez egy ilyen káros pillanat az életében, hanem elkezdett idétlenkedni, ott majd én megoldom Isten nélkül, meg minden nélkül, hogy lássák, hogy én azért vezető vagyok, tudom, hogy mit kell csinálni. Ennek mi lett az eredménye, hogy a káros pillanatot nem ismerte föl, és azt mondja Sámuel, hogy barátom, a káros pillanatot elutasítottad, tulajdonképpen Isten utasított, Isten ajándékát utasítottad el, és ezzel nem erősebb lesz a királyságot, hanem ki lesz a kezedről. Ez nagyon fontos, hogy amikor a káros pillanatok ott vannak az életedben, és megragadod ezeket, akkor az mindig előre segít. Ha elhűlöd, akkor soha nem jön vissza. Akkor valamit elbuktál. Egy másik példa a Bibliából, egy pozitív példa, inkább ezzel fejezzük be ezt a témát. Józsefnek az életében, szintén ő is egy vezető volt, aki szintén egy háborús helyzetben vonulnak az Isten népével, nehézségek között, és hát odaérnek a Jordán partjához, és át kell menni a Jordánon. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, miután átvezette a népet a Jordánon, tehát elfogadta az Istennek az utasításait, hogy hogy kell menni, hogy először a léviták, vigyék a ládát, stb. És átvonultak a Jordánon, tehát az tulajdonképpen száraz lábbal átmentek a folyón, és ennek ez lett az eredménye, az Úr pedig ezt mondta Józsuénak, a mai napon kezdedek nagyját tenni az egész Izrael előtt. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Egy különleges helyzet, amiben jól reagál, és azt mondja Isten, na ezen a napon én megáldalak téged és felemel. A káosz pillanatok mindig ilyenek, hogy vagy nagyon bukik az ember, tehát magyarul nagy pofárásés, vagy nagy megdicsőülés lesz belőle. A kettő közül mindig valamelyikben következik. És szerintem mindenki átért már kicsibe vagy nagyba, talán mind a kettő. Isten újabb és újabb káros pillanatokat hoz, de általában nem azokat ismétli, hanem újabb lehetőségeket ad. És amikor ezeket jól reagáljuk be, akkor előre megyünk, amikor nem, akkor megrekedünk. Ezzel kapcsolatban azt szeretném hogy a szívetekre helyezni, hogy ne felejtsétek el, hogy amikor ilyen nagyon nehéz helyzetbe kerülsz, az nem biztos, hogy mindig rossz helyzet. Amikor különleges, váratlan helyzetek jönnek az ember életébe, amit egyébként nem szeretünk, azt szeretjük, amit kezelhetünk, amivel már biztonságosan tudunk mozogni, amiben van rutinunk, az oké. Okay. De amikor váratlan helyzetek, akár nagyon nehéz, akár csak azért nehéz, mert nem tudom, hogy még mit kell tenni, mert ilyen helyzetben még soha nem voltam, ezek a helyzetek nem feltétlenül azért vannak, hogy tömiket tegyenek téged, hanem káros pillanatokban Isten téged kocsantott bele abba a helyzetbe, és ennek az eredménye az lesz, hogyha figyelsz az Úrra, akkor Isten megdicsői, és fölemeli az anyai tekintélyedet, az apai tekintélyedet, fölemeli a cégnél a tekintélyedet, vagy a gyülekezetben, vagy nem tudom. Tehát bármilyen területen, hogyha jól reagálod le ezt, akkor Isten mindig megerősít, és azt mondja, hogy igen, ezt kell csinálni. Sőt, ezt mások is látják. Mint ahogy a Bibliában látták Saulnak a bukását is, és látták Józsuénak a felemelkedését is. Tehát ezek a káros pillanatok, ezek mindig nagy lehetőségek az ember számára, de veszélyes nagy lehetőségek. Az Úrral sikerül, ha nem az Úrral, akkor nagy bukás. Egy következő, a fontos szent helyek, ezt talán már említettem az előbb egy kicsit a csendességgel kapcsolatban, csak annyit szeretnék itt megemlíteni, hogy ezek a szent helyeket, most az idézőjelben szent helyek, nem a katolikus egyház tanítása szerint szent helyek, mert akkor Mária megjelent, meg könnyezett a szobor, meg nem tudom, tehát ezeket most felejtsük el, nem ezekre akarok kitérni, hanem azért szent helyek, mert valamikor Isten akkor ott mondott neked valamit, és soha nem fogod elfelejteni. Vannak ilyen szent, idézőjelben a szent helyek, nem tudom, házaspároknak az életében, vagy tudom, mi Marikával Bodajkon találkoztunk először, egy évvel később megkértem a kezét Bodajkon, az a Bodajk az egy szent hely. Egyébként nem mondom, hogy a világ legszebb települése, az egy dunántúli kis falu, nem semmi különleges nincs ott, de ami történt ott, az nekem fontos, vagy nekünk fontos. Azt mondja a Biblia 1 Mózes 28:16-17-ben, hogy amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én ezt nem tudtam, félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Tudjátok, hogy Jákob hol volt? Hát egy poros út mellett, elfáradt, nem volt vendéglő, meg szálloda, meg nem vizet, fölhívom, és készítsenek vacsorát, meg tehát semmilyen. Elfáradt a barátunk, azt mondja, most már nem tudok tovább, mert lepihenek, ledobta magát az útszélén, mivel keresett magának párnát, és hogy ne teljesen vízszintes legyen, egy ilyen puhárnak számító követ talált valahol, az volt a párnája, és miután kényelmesen elhelyezkedett ott a poros út mellett, a kis párnájával, Jákob barátunk elaludt. És látott egy álmot, amiben az Isten kijelentése van, tudjátok, ez az angyalok a léptámozóknak föl le, és Isten mond neki egy álmot, vagy egy kijelentést az álmon keresztül, mert megerősíti őt az életét, a jövőjével kapcsolatban egy fontos kijelentést. Akkor fölébred Jákob, akkor nem azt mondja, hogy milyen poros szemét ez a hely, meg itt az útszélén kényelmetlen volt a párnám, meg nem volt elég a szolgáltatás, hanem azt mondja, hogy ez egy különleges hely, egy szent hely, az Istennek a kapuja, de mennyi kapuja ez? Neked volt ilyen már az életed, de hogy lehet, hogy semmi extra körülötte, de az a pillanat, amit átértél ott, az soha nem fogod elfelejteni. Ezek azok a szent helyek, amire emlékszik az ember újra és újra. Ez nem azt jelenti, hogyha megint oda mész, és ugyanúgy lefekszol az út mellett a körre, akkor mindig Isten szólni fog. Tehát ezért nem hiszek az ilyen katolikus zarándok járásokból, hogy akkor mindig ugye vissza kell menni, és mindig csak ott történik valami. Ez így nem igaz. Istennek szuverén joga van arra, hogy bármikor bárhol megszólítson, de vannak az életedben ilyen szent helyek, amelyekre számíthatsz, hogy újabb és újabb ilyen szent helyeket Isten majd elkészít neked. Most lehet, hogy a Biblia centrum, nem tudom, legfőső szintjén, ahol a legmelegebb van, és panaszkodsz, hogy hát nem 5 csillagos a szolgáltatás, hanem csak 4,5. Mégis egy szent hely lesz esetleg a számodra, mert mint ott olvasod az igét, vagy Isten ad egy álmot neked, vagy bármi ad egy kijelentést, és már is azt mondod, hogy hú, de jó volt az a hely, és nem érdekel az, hogy most az ág milyen, vagy a körülmények milyenek, vagy meleg víz van, hideg víz van, 30 fok van, vagy nincs 30 fok, vagy teljesen mindegy. Egyszerűen egy szent hely lesz. A szent helyek mindig eszközök Isten kezében ahhoz, hogy téged előre segítsenek, hogyha megérted, hogy nem a körülményekre figyelünk ilyenkor, hanem arra, amit az Úr mond nekünk. Nagyon telik az időnk. Az ige megvallása. Lacinak lesz a témája majd hónap az Isten igével való foglalkozás, ebben nem akarok belemenni, tehát nem bibliatanulmányozásról akarok beszélni, hanem annak, hogy abból csak egy pici szeletet kiragadni, az Isten igéjének a megvallása. Ez azért fontos, mert vannak krízis helyzetek az életben. Van, amikor nagyon gyorsan kell dönteni, van, amikor nincs idő gondolkodni. Vagy olyan erős a támadás gondolatilag, vagy emberek olyan módon reagálnak a dolgaidra, vagy a helyzetre, hogy ilyen sarokba szorítanak téged. Nem tudsz mit csinálni. Vagy egy ilyen szellemi nyomás van rajtad, vagy emberek, vagy helyzet, vagy bármi. Most ilyenkor nem azt tudod megcsinálni, hogy fogom a kis bibliámat, elmegyek, csendességet tartok, valami szent helyet keresek, vagy nem tudom, vagy csöndben fölmegyek a hegytetőre és imádkozgatok, és majd utána meglátjuk, hogy az Úr mit mond. Le kell reagálni ezeket a helyzeteket. És tudod, amikor óriási a nyomás rajtad, és ez lehet, hogy semmi ok nincs rá, csak egyszerűen bombáz az ördög mindenféle gondolatokkal, akkor valahogy reagálni kell ezekre. És az én tapasztalatom, hogy a legjobb dolog ilyenkor az Isten igéjének a megvallása. Ugyanis amikor nyomás alatt vagy, vagy erős stressz alatt vagy, akkor a bizonytalansági szint, meg a félelem szint az emberben emelkedik. Nem tud mit kezdjél ezzel a helyzettel. Félsz, hogy elrontod, vagy nem tudom, bizonyos emberek, ha így reagálnak, akkor nem tudom, mi lesz, kirúgnak a munkahelyemről, megaláznak, nem tudom. Tehát ezek ilyen nehéz helyzetek. Tehát félelem és bizonytalanság van az emberben, és nem tudsz normálisan viselkedni ebben a helyzetben, mit kell csinálni. És tulajdonképpen ez a félelem és bizonytalanság, meg ezek a külső nyomások egyszer elöntik az agyadat, vagy a gondolataidat. És hogyha a gondolatai tele vannak ilyen félelemmel és negatív dolgokkal, mi lesz ennek az eredménye? Kezd átjárni téged, és az érzelmeid is kezdenek reagálni rá, és az érzelmeid ott lesz a frusztráció, ott lesz a félelem, ott lesz a szorongás, ott lesz a bizonytalanság, és akkor minden, ami ezzel jár. Most ezt föloldani rövid távon, hogy hogy lehet, nekem egy módszerem van erre, az Isten igéjének a megvallása, vagyis Isten igével teletöltöd újra az agyadat meg a szívedet. Vagyis hát írja fölül mindazokat a nyomásokat, kísértéseket, támadásokat, stresszes helyzeteket, amikbe az ember belekerült. Az előbb azt mondtam, hogy vannak szent helyek, hát szent Bibliáról beszélünk, de a szent Bibliáról vannak szent igék, ami speciálisan szent neked, amikor Isten valami olyan dolgot mondott neked, ami különösen nagy áldás volt, és talán nem akkor egyszer, hanem vannak bizonyos igék, ami már sokszor segített téged, hogy nem maradj a gödörbe, vagy hogy tovább segítsen. Egy félelmes helyzetbe, egy stresszes helyzetbe, egy döntés helyzetbe, amikor hülyét akarnak csinálni belőled, és az ember tényleg féregnek érzi magát, vagy akkor hogy kell az embernek gyorsan rendezhetnie magát. Tehát vannak igék. Én néhányat hoztam, ami nekem sok van ilyen, biztos neked is. Tehát ha nem tudod, hogy mik ezek az igék, akkor nézd meg a Bibliádat, ami össze van firkával állva húzva, ezek az igék azok, amelyeket érdemes újra és újra megvallani Isten előtt, vagy akár kívülről megtanulni. Az ilyen nehéz helyzetekben ezeket gyorsan betöltöd az agyadba. Hogy ezek írják fölül a félelmetes nehéz helyzeteket. Például Ézsaiás 40:31, hogy amikor erős a nyomás, akkor azt mondom, hogy de akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje meg fog újulni. Most rohadt gyengének érzem magam, és úgy érzem, hogy mindjárt agyon taposnak. De mit mond Isten igéje? Hogy akik bíznak az Úrban, azoknak ez lesz a keret következménye, hogy Isten új előtt, hogy nem fáradok el, nem fogok belepusztulni ebbe a helyzetbe, tovább fogok menni. És hogyha ezt elkezdem újra mondani magamnak, akkor ez megerősít a gondolataimat, átjárja a szívemet, lelkemet, és azt mondja, már pedig ez lesz. Ezt Isten megígérte nekem. És már is nem az a stresszes, félelmetes, ja Istenem, mi lesz velem kategóriában van az ember, hanem tudom, hogy merre megyek tovább. Ugyanilyen helyzetben egy másik iga, ami nekem sokat segített, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok az Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt a győzedelmes rugomban támogatlak. Annyiszor segített már nekem Isten, hogy amikor Úrko Isten nagyon gyengének, nagyon idétlennek, nagyon bizonytalannak érzi magát, akkor a mindenható Isten ezt mondja. És akkor, amikor ilyen támogatóid vannak, az nem rossz, ezek jól működnek. Mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom, ne félj, megsegítel. Főleg a férfiak nem szeretnek gyengék lenni, nem szeretnek kiszolgáltatottak lenni, de szerintem nő is annyira. De mégis ez az ige, hogy mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, megsegítelek. Ez egy kicsit az a kép van benne, mint a kisgyerek, aki oda nyújtja a kezét, és az atya vagy az anyja fogja a kezét, és akkor nem menjünk együtt. Tehát az Isten gyermekei vagyunk, nem? Tehát szükségünk van néha erre, hogy amikor elbizonytalanodunk, akkor Isten azt mondja, adj a kezedet, hogy én tovább segítelek ezen a nehéz szakaszon. És akkor foghatom az Isten kezét, hogy ő fogja az enyémet inkább, és egyszerűen tovább segít. És amikor ezek járják át az agyunkat, szívünket, lelkünket, az egész szellemünket, akkor már is nem arra gondolok, hogy ki mit mondott, hogy mit kavar össze az ellenségeim, mit akarnak, nem érdekel annyira, mert Isten ezt meg tudja tenni. És egy igazi, hát Isten által adott önbizalmat tud adni az embernek, ami fölül tudja írni azokat a félelmeket, amivel egyébként hát meg tudnak bénítani engem is, meg téged is, meg bárkit is. Szóval vannak ilyen igék, na például ez az Ézsaiás 54:17, ezt annyiszor elmondtam már, tudjátok, mindenkinek van egy csomó barátja, mert mindig vannak olyan emberek, akik mindent elkövetnek, hogy neked ne kerüljön semmi. Vagy azért, mert nagyon gonosz emberek, vagy azért az érdekeik azt kívánják, hogy inkább ő legyen, és ne te, vagy nem tudom, inkább neki legyen több pénz, vagy nem tudom, és akkor inkább téged bealáz, vagy nagyon tapos. És akkor azt mondja a Biblia, hogy céltévesz minden fegyver, amit ellened kovácsolnak. És akkor ezeket látom, hogy ott van ez a gonosz ember, vagy ez a szomszéd, vagy nem tudom, mindegy, hogy miről szól, hogy a gonosz főnököd, akkor azt mondja, hogy célt éres minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meg fogsz hazudtolni minden nyelvet, amely törvénykezni mer velednek, ez az örökség az Úr szolgája. És akkor a barátom, meg a ellensége, meg bármi csinálhat akármit, de az Isten azt mondja nekem, hogy meg fog segíteni engem. Hogy az a fegyver, amivel lőnek rám, az cél fog téveszteni. Lehet, hogy rám lőnek, csak nem fog itt eltalálni, hanem itt elmegy mellettem. És ő idegeskedni fog, én meg boldogan tudok tovább menni. Szóval ez az, amikor az Isten igének a megvallásáról van szó, hogy keressétek az országát és igazságát döntéshelyzetekben. Mi a prioritás és sorra? Mivel érdemes foglalkozni? Először Isten országa és az igazság, és utána ajándékba jön minden. Ezt tudod persze te is, de nem mondok semmi újat. De amikor nehéz nyomás alatt vagy, és dönteni kell, akkor nem biztos, hogy ez szerint döntesz, hogyha ha nem tudod ezt megvallani. És néha ezek a megvallások nagyon egyszerűen csak azt mondom magamban, ezt elkezdem mondani, hogy régiket, tudom, Uram, hogy ezt megígérted nekem, ez van a Bibliában, ennek akarok engedelmeskedni, és nem akarom engedni azt, hogy emberek manipuláljanak, hülyét csináljanak belőle, megalázzanak, tönkre tegyenek, mert tudom, hogy te meg tudsz segíteni, még akkor is, hogyha minden fegyvert rám szegeztek. Ez a megvallás, az Isten igének a megvallás, az Isten igének a használata. Én nem mondom, hogy ez minden helyzetben mindig használható, mert valamikor nem ezt kell csinálni, hanem el kell vonulni, és bőtölni kell, valamikor el kell vonulni, csöndbe kell lenni, és napokon keresztül az Úrral vagy, és utána kapsz egy választ, egy kijelentést, de nehéz helyzetekben az Isten igének a megvallása az működik. Gyakoroljátok, higgyétek el, hogy ez így van. Még egy dolgot szeretnék talán említeni, mennyi az időnk? 11:50, 12-kor befejezem, jó? Tehát nagyon rövid már. A közösségnek a lehetősége. Jó, hogy itt vagy, Kriszti. Múlt vasárnap. Ki volt itt Isten tiszteleten? Nem itt, Budapesten. Ki volt Isten tiszteleten? Sokan. Akkor be tudjátok azonosítani. Ez csak például csak azért mondom most, hogy itt van Kriszti, és Tomi prédikált a múlt vasárnap Jákobról. Elmondta az üzenetet, és az Isten tisztelet végén Kriszti mondja, hogy hát ez nekem szólt, mert és akkor elmondta az egész történetet, hogy egész héten mi zajlott le, hogy Isten pont ezen az igény keresztül szólított meg téged, és most pont erről van szó, és hogy milyen bátorítást adott Isten. Ha Kriszti nem jön az Isten tiszteletben, azt mondja, hogy hát két gyerek egész héten lefárasztanak, elegem van az egészből, én most délután inkább aludni akarok, hát testemnek is szüksége van a pihenésre, ez mindig az. Nem jön az Isten tiszteletre, az Istennel való személyes kapcsolata akkor is működik, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor pokolba kerül valaki, mert nem jött el egyszer Isten tiszteletre, nem erről szól a dolog, de amit hétközben Isten mondott neki, azt vasárnap Isten visszaigazolta. És a közösség által Isten megerősítette. És amikor vége volt az Isten tiszteletnek, hogy figyeltem az embereket, és például Emő rögtön oda van Krisztihez, átölelte, és akkor azt mondta, hogy nagyon jó, hogy elmondtam, nem tudtam, hogy mondtál, csak ott voltam egy pár percig, aztán tovább mentem. Tehát a közösség, mikor elkezd működni, és akár valaki áldást ér el, akkor együtt tudunk örülni vele, akár valaki szomorú, vagy nehézségei vannak, vagy fájdalmai vannak, együtt tudunk sírni vele, vagy együtt tudunk reagálni a dolgaira, együtt rezdülni. Ez a gyülekezet, a Krisztus testének a működés, hogy egyik a másikat segíti. A fejünk, a testet, a kéz, a lábat, a lába, nem tudom, gondolkodást akármit, hát hogy egyik kiegészíti a másikat, vagy mondja a Biblia, hogy egymás terhét hordozzátok. Ha valaki ezt nem akarja igénybe venni, akkor nem tud győzelmes keresztény életet élni. Tehát gyülekezet nélkül nem működik. Ezt nem azért van, mert én mondom, azért, mert Isten így találta ki. Tehát a gyülekezetnek van egy ilyen áldás, hogy ha ott vagy, benne vagy, akkor átéled ennek a valóságát. És ezt Isten ajándékba adta, hogy ne egyedül otthon görcsöljél vele, hanem a testvéreivel együtt meg tudod élni mindazt, ami hát a gyülekezeten keresztül fog csak működni. És még egy befejezésül, egy eszköz, ami nagyon-nagyon fontos, és ez pedig nem más, mint az Istennek a dicsőítése, az Istennek Isten nagy dolgainak a megvallása. Szintén egy olyan eszköz, amit ha valaki nem alkalmaz, én nem is tudom elhinni, hogy az tud sikeres hívő ember lenni. Tehát az Isten dicsőítése nélkül, az Isten nagy nevének a megvallása nélkül, hát valami nagyon hiányozni fog az embernek az életéből. A Bibliában 2 Krónika 20-ban van egy történet leírva. Hát nekem annyira kedves az a történet, szerintem az a dicsőítésnek az alapja. Hozzá lehet tenni Dávid rendszert, sok minden más, hogy dicsőítésre mit mond a Biblia. De a 2 Krónika 20-ban le van írva egy olyan szintén háborús történet, hogy Józsefát király szembesül azzal, hogy az ellenség két királya megtámadja őket, akik egyébként túlerőben vannak, és hát föl kell sorakoztatni az Isten népének a hadseregét, és valahogy reagálni kell erre az egészre. Most egy ilyen helyzetben, ahol az ellenség fölsorakozik, és a fegyvereket rábirányítják, általában nem az szokott először eszedbe jutni, hogy na dicsérjük az Urat. Igaz? Ami hagy Istenem, mi lesz most velem? Az Isten elfelejkezett róla. Jaj, most kiszolgáltatott helyzetbe kerülök. És Jósafát történetében ott a 2 Krónika 20-ban az van leírva, hogy Jósafát király kiáll a népel és elmondja világosan, hogy nagy baj van, keressük az Urat, kérdezzük meg, hogy az Isten mit akar velünk tenni. Az Isten elé állnak, és ennek az eredménye az lesz, hogy az egyik próféta, hogy átélik, hogy az egyik prófétára rászáll az Úr lelke, ott a gyülekezetnek a jelenlétében, tehát az egész népnek a jelenlétében, és ezt mondja, ne féljetek és ne rettegjetek a nagy tömegtől, mert ez nem a ti háborútok, hanem az Istené. Kapnak egy mennyei üzenetet, hogy ne aggódjatok, nem azzal kell foglalkozni, ami most láttok, hanem bízzátok az Istenben. És ez nagyon sokszor érdemes a keresztény életünkben is használni, mint eszköz, hogy nem csak a láthatókra kell nézni, hanem a láthatatlanra. Isten mondva, hogy ne foglalkozz azzal, rám figyelj. És ott meg tudják tenni annak ellenére, hogy ott van az ellenség, még nem soká jönnek és támadnak, hogy nem az ellenségre figyelnek, hanem Istenre figyelnek, és ennek a következménye tudjátok mi lesz? Hogy elindul a hadsereg, és elől mennek a léviták, elkezdik mindenféle hangszerrel dicsérni az Urat, és a hadsereg, a harcosok csak hátul vannak. És vonul az egész sereg kifelé, arra a területre, ahol majd a háború fog zajlani, mint hogyha megbolondultak volna, nem? Egy ilyen örvendező, Isten dicsőítő csapat, elő a zenészekkel, lévitákkal, nagy az Isten, halleluja, dicsőjük az Urat, boldogan mennek elő, és az ellenség meg ott van fegyverekkel. Ugye nem logikus a dolog. És mi lesz a következménye? Mivel Isten azt ígérte, hogy az nem a ti háborútok, hát ők fölfogták, hogy nekünk ez nem kell harcolni akkor. Ha Isten azt mondja, hogy nem a mi háborútok, majd az Isten harcol. És ezért ők fölszabadultak arra, hogy dicsérjék az Urat, és nem a hadsereget állítják az elsősorban, hanem azok a végén vannak, kivonulnak, és ahogy dicsérjük az Urat, ott sípa, dobba, nem tudom, mindennel, ami a kezükben volt, meg az akkori hangszerekkel, meg a hangjukkal, az történt, hogy a szomszédban az ellenségnek a táborát Isten összezavarja, ütik, vágják egymást, megbolondul az ellenség, gyakorlatilag saját magukat írják ki, és utána elmenekülnek, és hazamennek, és az Isten népe felszabadul úgy, hogy nem volt háború. Vagyis egy szellemi módon harcolták meg ezt az egészet, hogy a háborúba úgy mentek, hogy az Isten dicsőítették. Ez az eszközrendszerek közül az egyik legerősebb eszköz az Isten dicsőítése. Tudom, hogy amikor félelmetes a helyzet, akkor nem ez jut ezt először eszedbe. Jó az Úr. Nem az, hogy jaj Istenem. De ha Isten igéjét megvallott, ha Isten mond neked valami bátorítót, akkor ne engedd, hogy a körülmények elnyomják ezt benned, mert nagyon sok háborút úgy lehet megvívni, hogy elkezded az Isten dicsőíteni, és egyszer megoldódnak a problémák. Nem minden háború ilyen. Izraelnek a háborúi közül voltak kemény háborúk. Tehát például Dávid, amikor kiállt a filiszteus nagy vezérrel szemben, akkor nem a lantot vitte, vagy nem tudom, a gitárját vitte, hanem a palincsáját vitte, mert ott kell valami fegyvert is. Tehát valamikor ilyen háború van, de valamikor meg nem kell fegyverekkel foglalkozni, hanem egyszer csak Isten dicsőíted, és megoldódik minden. Ez is egy olyan eszköz, amit Isten ajándékba ad neked, hogy dicsőj engem, majd én harcolok. Dicsőj engem, majd én megoldom a problémádat. Foglalkozz velem, majd én vezetek téged. És ha valaki ezt nem csinálja, akkor nagyon sok mindenben magára marad, és nem tud előre haladni. Úgyhogy befejezésül két kérdés. Az egyik, hogy melyik eszköz volt már áldás az életedben, lehet, hogy mindegyik, valószínű, valamilyen szinten. A másik, hogy melyik az, amit még nem használtál. Itt most nem a teljes arzenált mondtam el, mert nem volt, nincs időnk, meg kell állnunk. De ezek közül mi az, amit nem is esetleg soha nem használtál? Ha van ilyen, akkor én ajánlom, hogy építsd be az életedbe, vagy a lelki fejlődésedbe. Amikor eljön az ideje, akkor kezd el használni a megvallást, a dicsőítést, az elvonulást, a bőjtöt, bármelyiket. Szóval ezek az eszközök azért vannak, hogy te áldottad legyél. És ne engedd meg azt a luxust, hogy ezek nélkül éld az életedet, mert akkor sokkal gyengébb leszel. Kőszik a gyülekezet is sokkal erősebb lesz, hogyha ezeket megragadjuk és használjuk. Úgyhogy egy nagy ámen mondok a végére, itt megállunk az eszközöknél. És egy rövid imával befejezem ezt a délelőttet, és utána megyünk tovább. Úr Jézus, azt kérjük most tőled, hogy amit a délelőtt zajlott, a fejlődéssel kapcsolatban, amit tanítottál, az eszközökkel kapcsolatban, amit tanítottál, kérünk, Urunk, hogy éled meg a szívünkben, a lelkünkben, a szellemünkben, hogy amit tennünk kell, azt tudjuk megtenni, amit meg kell ragadnunk, azt tudjuk megragadni, és amit meg kell majd élnünk, azt tudjuk a maga idejében megélni. Drága Urunk, kérünk téged, hogy áldj meg így bennünket, és segíts, hogy semmi nem újjon el, vagy ne essen a földre a te kijelentésedből, ami nem tud táplálni, megerősíteni bennünket. Vagy hitet és reménységet a szívünkben. Köszönjük ezt a délelőttöt, és így reménységgel akarunk tekinteni a folytatásra és a délutánra, és az estére is, a hétvégénkre. Áld meg így az életünket. Köszönjük minden kegyelmedet, minden jóságodat. És köszönjük, Uram, hogy együtt úgy lehetünk itt, mint a gyermekeid, akik megfoghatjuk a kezedet és te vezet bennünket. Kérünk, Urunk, Atyánk, Istenünk, hogy vezess, irányíts, és jöjjön a te kegyelmed és a te áldásod. Vágyunk erre. Az Úr Jézusnak a nevében. Amen.